Hétvégén a spanyolországi választások után egyelőre legalábbis úgy tűnik, hogy kormányváltás lesz. A konzervatívok kapták a legtöbb szavazatot, egészen pontosan a Konzervatív Néppárt, amely megpróbál majd kormányt alakítani. Ugyanakkor a választási matematika nem egyértelmű, mert hogy a szóba jöhető koalíciós szövetségesek nem biztos, hogy szereztek annyi mandátumot, ami elég lenne az abszolút többséghez. Tudnak vajon kormányt alakítani a konzervatívok, vagy nagyon-nagyon hosszú koalíciós tárgyalás sorozat várható? Kérdezem Nagy Sándor Gyulát, Latin Amerika kutatót, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hát röviden azt kell mondjam, hogy nagy valószínűséggel nem lesz kormányváltás rövid távon, ugyanis a Konzervatív Néppárt és a Vox együttesen nem érték el az abszolút többséget, és nagyon úgy tűnik, hogy nem fognak találni semmilyen szövetségest, aki támogatná az akár az ő koalíciójukat, akár a néppárti jelöltet önállóan. Úgyhogy nagy valószínűséggel vagy a szocialisták fognak kormányon maradni, vagy előrehozott választás lesz még egyszer novemberben.
Mitől függhet, hogy a szocialisták tudnak-e maradni?
Hát alapvetően attól függ, hogy össze tudják-e kaparni a különböző kisebb pártoknak a szavazatait, hogy meglegyen az abszolút többségük. Ami nehézkes, ugyanis nem elég az eddig meglévő katalán és baszk szeparatista pártoknak a szavazatait megtartani, hanem tekintve, hogy növekedett egyébként ugye a néppártnak az aránya, tehát több szavazatot kapott és nagyobb parlamenti helyet is szerzett, mint korábban, így gyakorlatilag az utolsó kisebb katalán pártnak, az úgynevezett Junts-nak a szavazatai, vagy legalábbis tartózkodására is szüksége van, hogy Pedro Sánchez hatalmon maradhasson. Itt arról a pártról beszélünk, akinek az elnöke volt az, aki pár évvel ezelőtt ugye ezt a függetlenségi népszavazást kezdeményezte, és hát ugye ki is kiáltották a függetlenséget, cserébe azonnal Brüsszelbe is menekült, mert ugye le akarták tartóztatni. Tehát ennek a pártnak a szavazataira valamilyen formában szüksége van Pedro Sáncheznek, ami hát egy nagy kérdés, hogy hogyan fogják lenyelni a spanyol szocialista szavazók.
Nagyon-nagyon bonyolultnak tűnik egyébként a helyzet. Akkor arra semmi esély sincs, amire talán a választások éjszakáján célzott a konzervatív elnök Alberto Núñez Feijóo, hogy egyedül alakítanak kormányt?
Hát egyetlen egy hipotetikus megoldás van, azaz, hogyha magak a szocialisták tartózkodnak a beiktatáskor, de hát tekintve, hogy Pedro Sánchez gyakorlatilag a macskához hasonlítják, olyan szintű túlélési, vagy hát annyi élete van Pedro Sáncheznek túlélési módot talált ki eddig, kizártnak tartom, hogy önkéntesen feladná a miniszterelnökséget csak azért, hogy az egyébként a választásokon győztes néppárt alakíthasson kormányt.
Mennyire, akár kés kerül egyébként hatalomra, mennyire lesz nehéz dolga egyébként Spanyolország most gazdaságilag milyen állapotban van?
Alapvetően jobb, mint ami ugye a Covid-válság előtti időszakban is volt, tehát elég komolyan sikerült úgymond visszapattani a gazdaságnak a Covid-válságot követően, tehát alapvetően növekedési pályán van. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk 10 évvel vagy 11 néhány évvel korábbi összehasonlításhoz képest olyan hihetetlenül jó lenne a spanyol gazdaság, hogy aránylag magas a munkanélküliség és a fiatalok munkanélkülisége, nem olyan magas, mint a 2010-es évek elején, amikor voltak olyan régiók, ahol 50%-os volt a munkanélküliség, például Extremadurában, tehát ahhoz képest valamivel jobb a helyzet. Ugye nagyon sok EU-s támogatást kaptak ebből az újraállítási alapból az Európai Uniótól visszatérítendő és visszanemtérítendő támogatást, és ezeket ők már költik gyakorlatilag több mint egy éve, és hát ugye ez erősen löki előre a spanyol gazdaságot.
Akár az elmúlt időszakban politikai vagy gazdasági téren, vagy akár a választások alatt szóba került az, hogy Spanyolország hogyan küzd a klímaválság ellen, azért dél-európai országként őket különösen súlyosan sújtja, bőven 40 fok fölötti hőmérsékletekről is hallani.
Igen, és itt ugye nem csak a meleg hőmérséklet a probléma, ami egyébként a mediterrán térségben azért korábban is jellemző volt, hanem a legnagyobb probléma, ami az utóbbi években jelentkezik, az a vízhiány. Tehát alapvetően az édesvíz hozzáférhetősége bizonyos területeken már minimális, és mindezt úgy, hogy olyan mezőgazdasági termelés van, mint az avokádó vagy a paradicsom, vagy egyéb más zöldségek, amik jelentős édesvízigényűek, miközben mondjuk már a lakosság nem tud csak palackozott vizet inni. Úgyhogy ez egy elég komoly probléma, a regionális szinten, főleg a déli területeken jelentkezik, ezt megpróbálják valahogy kezelni. Ugye a másik jelentős probléma azok a különböző erdőtüzek, ugye ezekből látunk most is Görögországban, de korábban is Franciaország, Olaszország, Spanyolország, mindenhol nagyobb kiterjedésű erdőtüzek vannak, ugye ez ellen próbálnak különböző fellépésekkel küzdeni, de egyébként ez a, tehát jellemzően ez nem csak a központi kormánynak az intézkedését igényli, hanem nagyon sokszor a helyi kormányzatnak, a regionális kormányzatnak is a különböző lépéseket meg kell tennie, és így sokszor regionális szinten nem történnek meg azok a lépések, amiket meg kellene tenni.
Minek kéne történnie?
Hát mondjuk például Valenciában nem csináltak olyan típusú víztározókat, meg újrahasznosító üzemeket, amik az autonóm tartománynak a hatáskörébe tartoznak, és ez volt az, ami miatt az előző szocialista kormányt ugye a májusi önkormányzati választáson gyakorlatilag leszavazták, és például ott a Néppártnak és a Voxnak a koalíciója lépett hatalomra, és ez és az ehhez hasonló regionális szintű koalíciók voltak azok, amelyek nagy valószínűséggel a szocialisták szavazótáborát aktivizálták, és azt mondták, ezzel tudták ijesztegetni a lakosságot, hogy tessék, hogyha a Néppárt túl sok szavazatot kap, akkor összeáll a Voxszal nemzeti szinten is, nem csak regionális szinten. És Pedro Sánchez nagyon jól kalkulált ezzel, hogy ezek a koalíciós tárgyalások le fognak zárulni júliusra, és ez nagyon kiváló kampánytéma lesz neki egy előrehozott választáson. És hát jól látjuk, bár nem nyerte meg a választásokat, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudná esetleg hatalmon maradni.
Spanyolországban mennyire téma az orosz-ukrán háború? Arra gondolok, hogy némi katonai támogatást a spanyolok is ajánlottak fel. Emlékeim szerint Leopard harckocsikat küldtek Ukrajnának, miután kvázi használható állapotba tették ezeket a járműveket. Szóval volt bármiféle hatása, akár a választása a háborúnak?
Alapvetően nem volt igazából kampánytéma a háború, tehát nagyjából egyetért az ottani ellenzék és a baloldali pártok, hogy támogatni kell Ukrajnát. Támogatják is, nem olyan szinten persze, mint mondjuk a németek vagy az amerikaiak, de támogatják őket. Ez részben azért is van, mert Pedro Sánchez próbálja nagyon azt mutatni, hogy ő atlantista és az Európai Unió elkötelezett híve, úgyhogy mindent megtesz, hogy kövesse az Egyesült Államok és a nagy EU-s tagállamoknak a döntéseit és politikáit.
Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy Spanyolország mennyire van abban az értelemben kényszerhelyzetben, hogy fegyverkezés vagy éppen fegyvervásárlás terén, mert azért látszik a NATO tagoknál, hát főleg a németeknél nagyon szembeötlő, de gyakorlatilag majd minden NATO tagnál, hogy elmúlt évek, ha nem mondjam évtizedek nem arról szóltak, hogy a hadseregét mindenki rendben vagy megfelelő állapotban tartja. Ez Spanyolország számára is kihívás?
Spanyolországban a legnagyobb kihívás az ugye az illegális migráció Marokkó és Algéria irányából. Tehát amire ők nagyon sokat költöttek, az jellemzően az a hajó, meg különböző olyan radarrendszerek, amivel fel lehet ismerni a vízen érkező kisebb járműveket is. Úgyhogy alapvetően az ő fejlesztéseiket jellemzően a tengerészetre és az ezzel kapcsolatos felderítő feladatokra, illetve védelmi feladatokra csoportosítják. Természetesen van szárazföldi hadseregük is, de ugye nekik nincsen a környező szomszédságukban olyan ország, akitől különösebben félniük kellene, ebből kifolyólag azért nem az a helyzet, mint mondjuk Lengyelország vagy Oroszországgal határos, ezért konkrétan egzisztenciális félelmei lennének. Spanyolországnak jellemzően a migrációval és azokhoz kapcsolatos védekezéssel kapcsolatos befektetések azok, amelyek a hadsereg fejlesztésével kapcsolatban legtöbb pénzt költenek.
Nagy Sándor Gyulát, Latin Amerika kutatót, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.